Ötödik könyv. Nikomédia vagy a végzet könyve. 38. fejezet. Az udvari orvos, Pantaleon utóda, nagyon tudós és goromba görög, délóta már negyedszer próbált Galerius Cézár színe elé kerülni. Az ajtón álló főkamarás azonban csak egyszer jelentette be, és akkor nem egészen a ceremoniálé által előírt léptekkel hagyta el a Cézár szobáját. A szentséges úr nem kíván orvost látni, mondta hűvösen, hol egyik, hol másik testrészét tapogatva. Véleményem szerint nincs is rá szüksége, mert nagyon jó erőben érzi magát. A Cézár még éjszaka megérkezett beteglánya hívására, aki már ötödik hete feküdt a nikomédiai palota legcsöndesebb szárnyának perisztíliumában, éjjel-nappal a szabad levegőn. De a hivatalos ügyek úgy összetorlódtak, hogy az apának eszébe se jutott a lánya. Reggel korán ugyan gondolt rá, de akkor azt jelentették neki, hogy a beteg alszik, és így inkább a császárnál tett rövid üdvözlő látogatást. Rossz kedvűnek, majdnem haragosnak találta. Az üdvözlést pár odavetett szóval viszonozta, és szinte parancsszerűen jelentette ki, hogy az enyhítő rendeletet rövidesen kihirdetteti az egész birodalomban. A Cézár megkísérelt óvatosságot ajánlani, azonban a császár hideg pillantása elhallgattatta. Jobbnak látta tehát engedelmet kérni a visszavonulásra, és a császár nem tartóztatta. Sőt, úgy viselte magát, mintha már nem is tudná, hogy vendége van, és hogy a vendég uralkodó társa és veje. Összeráncolt homlokkal jött-ment a kis dolgozószobában, összetapasztott tenyerekkel és idegesen táncoló ujjakkal, és fejét felfelkapva, mint ha valami váratlant hallana, vagy nagyon várna valamit. Karhé! Csikorította össze fogát az óriás, míg összeszorított szájával megérintette a császár lázasan forró kezét. Úgy érezte ez a rejtélyes, véznak is öreg ember, aki két ujja közt összeroppanthatott volna, mint egy kiszáradt diót, most négy szem közt megismételtette vele a szégyenfutást. És megint a sápat képűt látta mögötte, úgy, mint akkor. Csak még most arcátlanabbul vigyorogva a diadal biztos tudatában. Az istentelenek leplezett amnestiát kapnak, és ő vele, mint kegyvesztettel bánik a császár. Az összefüggést a vak is láthatta, és a Cézár nem ismerte magát vakembernek. Holnap talán számkivetés, vagy annál is rosszabb következik. Vajon nincs-e már is aláírva a halálos ítélet? Csak a sápat képűt kell megvárni a kihirdetéshez, hogy a maga szemével láthassa az ő bukását, úgy, mint Karlénál. Talán ő lesz a koronatanú is. Diokleciánus nagy tettető. S ha most elvetette az állarcot, vagy feleslegesnek tartja már, vagy olyan düre lobbantotta valami, hogy többé nem tud magán erőt venni. Nyomára jött volna az összeesküvésnek, amelyet ő tervezett ki Antiochiában, és Maximianus szervezett meg a mediolánumi udvarból. Igaz, hogy nagyon óvatosan dolgoztak, s kettejük szerepéről csak néhány bizalmas főember tudott, magasrangú katonák és udvari méltóságok. De bizonyára Konstantinuszék is nagyon vigyáztak, annál inkább, mert ők szedetvedett csőcselékkel dolgoztak, istentelenekkel. Azért készülődéseik ő előttük mégsem maradtak titokban. Tanult ugyan nem lehetett ellenük szerezni az apatei presbiter óta. És tulajdonképp az se volt haszonra való, de azért voltak róluk értesüléseik. Tudták, hogy a Naissusi asszony megfoghatatlan keze állandóan szövi a fonalat a Tamezisztől az Eufrátészig, és tudják, hogy a fiatal Konstantinus a világ jövendőbeli urául kiszemelve épp úgy keresi a népszerűséget a légiók és a polgárok közt, mint az ő oldalukról Maxentius. S lehet, hogy amennyit ők tudnak azokról, azok is annyit tudnak ő róluk. S vajon nem éppen Maxentius kotyogott-e valamit, akinek bölcsőjében nagy akarás, de kevés értelmet tettek a sors istennők? Tüzessége, ugyanamely korával jár, méltóvá teheti őt az asszonyok becsülésére, de szelessége, amelyet nem tudott kora mögött hagyni, nem teszi alkalmassá férfiak dolgaira. Vejéről egy pillanatra leánya is majdnem eszébe jutott Galériusnak, de ez nagyon rövid pillanat volt, és csak abból a felelet nélkül elhalt kérdésből állt, hogy ugyan mire is akart gondolni az előbb. Gondja is zuhatagában úgy elsodródott, mint egy kis kék pillangó a vízesésben. A forradalom a kelet és a dunai légiók közt meglehetősen elő volt készítve. A perzsa támogatás is biztosítottnak látszott, és ebben, azt el kellett ismerni, nagy része volt Maxenciusnak. A Cézár olyannak látta a helyzetet, hogy a kockát el kell vetni. A bátorság majdnem biztosítja a diadalt. A halogatás biztos halál. Délelőtt Tágesszel, a fő augurral tanácskozott, aki megerősítette őt elhatározásában. A madár és béljóslatok, mint mondta, hetek óta olyan komor végzettel fenyegetik Diokleciánuszt, hogy nem meri őket közölni a császárral, kénytelen napról napra kegyes hazugságokkal áltatni. Bezárkozott azután a Comes Largiciorummal is, az örmény pénzügyminiszterrel, akit a császár azzal idegenített el magától, hogy nem fogadta el adójavaslatát, holott az föltétlenül eltüntette volna az állami deficitet. Az okos és kövér örmény arra hívta fel a császár figyelmét, hogy a birodalomban egyre több a sovány ember. Ennél fogva azt indítványozta, hogy ezeknek az adóját duplázzák meg, mert ezek kevesebbet esznek, mint a kövérek, ennél fogva több pénzük van az adóra. A tanácskozások után Galérius saját kezű levelet írt Maximiliánusnak, Varanésznek és a keleti és dunai légió parancsnokainak. A medvefolytogatásról szokott kéznek a könnyű náttól nem akart engedelmeskedni, és ez külön idegesítette a Cézárt, mint keresztre feszített rabszolgát a tenyerébe szaladt szálka. A szolgálattevő főkamarásnak minden oka megvolt rá, hogy ne vállalja másodszor is az orvos bejelentését. A görög azonban azok közé az orvosok közé tartozott, akiket a halál tisztelete közömbösökké tesz más tekintélyek iránt. Amikor ötödször is megjelent a Cézár előszobájában, minden szó nélkül félrelökte az ajtóból az Egregiust, és rányitott a szentséges úrra. Mit akarsz? Ordított rá csordás, vérben forgó szemmel. Én semmit, szentséges úr, felelte nyugodtan az orvos. Hanem ha te el akarsz búcsúzni a lányodtól, ne késsél sokáig. Atroposz ollója kérlelhetetlen. Mi? A Cézár olyan rekedbőgést hallatott, mint az a gyanútlanul legelésző barom, amit szardikai csordás korában csak úgy erőpróbául fültövön ütött az öklével. A maga módján ő is szerette a lányát. Ez most látszott meg rajta, amikor fölugortában fellökte az asztalt, és orvoson, kamaráson keresztül gázolva rohant ki az udvarra. Nem csak a barátait, hanem még az ellenségeit is elfelejtette, olyan hirtelenül és fájdalmasan zuhant halántékára a sors ökle. Az átriumban azonban csak meg kellett állnia. A nikomédiai palotát ugyan nem évszázadok királyai és császárai építették, mint az antiohiait, hanem Diokleciánus egymaga, egyszerű és áttekinthető tervek szerint, amelyek a római katonai táborok beosztását vették mintának. De hét holdi területen feküdt, annyi épületcsoportja, oszlopcsarnoka, tornya, kapuja volt, hogy a Cézár mostani fejvesztettségében nem tudta, merre menjen. Megvárta az orvost. Vezes hozzá, eredj előre, szaladj, megállj! Parancsolt neki katonásan, míg a vacsordás szemekből kibudjantak a könnyek, és megálltak a szemgödörben. Ezen a csattanó, cserzett piros arcon a könnyeknek nem volt szokott útjuk. Azért tétováztak a megindulással. Mondd, orvos! Nincs remény! Az orvos a szakember alaposságával felelt. A test parányrészek halmaza, amelyek hézagot hagynak maguk közt, és az egészség az a helyes arány, amely a pórusok átmérője és a rajtuk elpárolgó folyadékok közt fennáll. A különböző nyavaják ennek az aránynak a megzavarodásából állnak elő. Ez ugyan régi elmélet, melyet a prúzai Asklépiádész állított fel, s mások azóta lényegesen módosították, mégpedig több irányban, ami természetes is, mert az orvosi tudomány a filozófia nővére. Ő a maga részéről abban igazat ád a prúzai tudósnak, hogy a betegségeknek tulajdonképpen két okfeje van, a kitágulás és összeszorulás, de a domina nobilissima esetében mégis inkább a pneumatikusokkal tart. A négy elem, a meleg, hideg, nedves és száraz mellé fel kell venni valami spirituszt is, amely a tüdőn keresztül kerül a vérbe. A nobilissima tüdeje se kitágulni, se összeszorulni nem tud, s így spiritusz a fogytán van, legfeljebb estig tarthat még el. Az orvos elhalkította a szót, mert már közel jártak a legnaposabb oszlopcsarnokhoz, s hallatszott Titanilla köhécselése. A hosszú magyarázat alatt a Cézár könnyei felszáradtak, s elméjét újra birtokukba vették a szobájából utána sompolygott gondok. Sőt, most már az is eszébe jutott, hogy a leveleket otthagyta az asztalon, illetve a fellökött asztal alatt, s tarkóján csorgott a verejték arra a gondolatra, hogy távolléte alatt esetleg rendet csinálnak a szobájában. Menj csak a beteghez, és nyugtasd meg, hogy mindjárt követlek, mondta az orvosnak, és döngő lépteivel visszasietett. Az orvos lábujjhegyen lépkedett fel a lépcsőkön, hogy föl ne ébressze a beteget, akit mozdulatlanul látott feküdni könnyű, de meleg skárlát takarója alatt. A nobilissima azonban nem aludt. Lesoványodott kezeivel a skárlátot simogatta, s amint az orvos lépteit meghallotta, ráemelte szemeit, amelyek még nagyobbra nőttek a virág arcocska elsorvadásával. Most egészen kékké világosodtak, és úgy fénylettek, hogy az orvosnak a kialvó mécses utolsó fellobbanására kellett gondolni. Találkoztál vele? Kérdezte az ágon hintázó madár csicsergő vidámságával. Láttad? Ugye milyen szép volt? Igen, bólintott az orvos, és megkereste karján a verőeret. Mindjárt jönni fog ő is. Ha egy kicsit fel tudsz emelkedni, még meg is láthatod, valamiért visszaszaladt. Ott piroslik a bíbora, látod? Kiről beszélsz? Ámult rá Titanilla. Az atyádról, a Cézárról. Én nem azt kérdeztem, hanyatott vissza bosszúsan. A kisfiút láttad-e? Az orvos meglepetve nézett rá. Úgy látszik, gondolta, mégis a régi művészeknek volt igazuk, akik Thanátoszt mosolygó gyermekifjúnak ábrázolták, amint mágfejjel játszadozik. Mostanában inkább fekete leples rémnek képzelték, éles késsel, amelyel levágja a haldoklók haját annak jeléül, hogy ők most már az alvilág isteneihez tartoznak. Láttam a kisfiút, hagyta rá nobilissimára, mágfejek voltak a kezében, de hogy nevetett a beteg, az más kisfiú lehetett. Ennek füge volt a kezében, szép, nagy, piros füge. Látod, itt ült a takarómon, ittni, még össze is van gyűrődve. Kértem tőle fügét, de nem adott. Azt mondta, csak akkor ád, ha megtudja, milyen a lelkem. Elkezdett halkan sírdogálni. Az orvos nem vigasztalta. Számított rá, hogy a sírás magától is el fog állni. Az érverés kezdett nyugodtabb lenni. A hangja is nyugodt volt, amikor megszólalt. Erezd el a kezem, orvos. Rosszul esne neki, ha meglátná. Az én kezemet csak ő neki szabad fogni. Az orvos nem látta semmi értelmét az ellenkezésnek, türelmetlenül nézett le az udvarra, szerette volna siettetni a Cézárt. A nobilissima befogta a szemeit, talán el is aludt, mert egyszer elmosolyodott, aztán hirtelen felnézett. Orvos, van nekem lelkem. Az orvos kapott rajta, hogy olyan kérdést adott fel neki, amelyről kiadósan lehet beszélni és elszórakoztatni a beteget addig, amíg a Cézár ideér. Azt felelte, hogy lelke mindenkinek van, de nem egyformán. Zénó tanítása szerint a lélek tűz, amely azonban az emberi testben többé-kevésbé lehűl, mert durvább anyagokkal érintkezik. Poszeidonos szintén megerősíti ezt, és azt is állítja, hogy mikor a lélek elhagyja a testet, fölemelkedik a hűvös levegőbe, mivel könnyebb, mint az, s annál magasabbra megy, mentül tisztább. A legtöbb lélek itt kóvályog a föld közelében, mert a tisztátalan anyagokkal való keveredés lehúzza. Az olyan lélek azonban, mint a nobilissimái, egész bizonyosan fel fog emelkedni odáig, ahol a tiszta éter kezdődik, vagyis a hold magasságáig. A nobilissima halkan felsóhajtott, és két kezével eltakarta az arcát, amelyen irtózás látszott. Nem, nem, oda nem, félek a holdtól. A Cézár a legjobbkor érkezett meg. Az orvos sietett félreállni, ő pedig nagy kezeit rátette a lánya széthullott fekete hajára. Nézd rám, kis nobilissima. Hát nem tudod, ki vagyok. Sok a dolgom, látod, mégis eljöttem hozzád. Megismersz. Titanilla levette kezeit a szeméről. Miért ne ismernélek meg, atyám? Tudtam, hogy el fogsz jönni a kislányodhoz, aki nem volt neked rossz gyereked. Az egyik nagy tenyerébe beleigazította kis arcát, a másikkal betakarta. Atyám, te mondd meg, van nekem lelkem? A Cézár elnevette magát, nagyon szívből nevetett. Ó, te bolondka, te, hogy ilyenek jutnak neked eszedbe. A lélek az virtus, hát minek volna az neked? Az asszony nem tudna mit csinálni a lélekkel. Az csak az ilyen melbe való, mert ebbe belefér. Kevéje megütötte döngő mellét. Aztán a másik kezét is kihúzta a beteg feje alól. Sürgős végezni valói vannak, mondta a szokott hangján. Őszinte megnyugvást érzett, hogy így találta a lányát. Aki ilyen bolondságon tudja törni a fejét, azt nem kell félteni. Szamár az az orvos. Körül is nézett, hogy majd megmondja neki, de nem látta sehol. Lehajolt a lányához, megcsókolta mind a két arcát, és megkérdezte tőle, van-e valami kívánsága. A dominával szeretnék beszélni, felelte halkan a lány. A császárnéval? Hökkent meg Galérius. Azzal. Nem felejted el? Nem, dörmögte kelletlenül a Cézár. Más nem kívánsz? Nincs itt veled senki? Titanilla szó nélkül mutatott az asztalkáján levő ezüst csengőre. A Cézár távozóban még hallotta is a csengetést. Cselédek és ápolónők szaladtak a nyugvó ágyhoz, de a nobilissima visszaintette őket. Csak az orvost marasztotta ott. Gyere közelebb, nyújj be a vánkosom alá. Papírusz könyvecskéket és viasztáblácskákat találsz ott. Egymás után vedd ki őket, és tartsd ide elében. Olvasni akarok belőlük, de az én karomnak nehezek. Amit elolvasott, azt bedugta a takaró alá. Milyen jól melegítenek ezek, orvos, mosolygott el. És milyen jó, hogy olyan sok van. Egészen beléjük takarózhatom éjszakára. De a tizediknél nem bírta tovább. Annál, amelyik úgy kezdődött. Köszönöm, hogy te vagy. Minden összefolyik a szemem előtt, orvos, most már te olvas. Az orvos ugyan komoly ember volt, de azért elég folyékonyan olvasta a jambusokat és daktilusokat, mert sok orvosi szabályt tudott, amelyeket a régi mesterek hegzaméterekbe foglaltak. Mindazonáltal örült, mikor könnyű asszonyi lépteket hallott. A domina kémlelt előre, mert a nap már lement, kezdett barnulni az este. Menj eléje és üdvözöld, mondta Titanilla. A császárné minden nap meglátogatta pár percre, s ő, ha ébren találta a látogatást, mindig gondolt vele, hogy megadják neki a tiszteletet. Az orvos a lépcsők aljáig eléje ment a dominának, s letérdelve köszöntötte. Mire a hold feljő, legszentebb úrnő, A császárné ilyetten hallgattatta el, és megparancsolta neki, hogy maradjon a közelben. Aztán oda sietett a beteghez, aki megcsókolta feléje nyújtott kezet. Soká jöttél, Augusta anyám, mondta szomorúan. Már azt hittem, engedsz elmenni. Hová, gyermekem? Nekem csak most szóltak, mikor apád már el is utazott, hogy látni kívánsz. Nagyon vártalak, nem akartam addig útra kelni. Már kérdeztelek, hová mennél ilyen sötétben, gyermekem? Ilyenkor már mind elalszanak az ilyen kis madarak, mint te vagy. Elkezdett dúdolni. Az óceánus parttalan mosolygott és abbahagyta. Tudod, Augusta anyám, én is elalszom. Csak előbb szeretnék valamit megtudni tőled. Nézd, anyám, megengedett, hogy így szólítsalak. Látod, nekem soha se volt senkim, akit anyámnak szólítsak. Én a vad nobilissima voltam. Engem mindenki szeretett, de ti nem. Ne mondj ilyet, kislányom. Ölelte magához a császárné a lehanyatló kis fejet. Jóvá tételéül ridegesztendők hosszú sorának. Nem bántásul mondom, anyám. Én se szerettelek titeket. Az ember nem azt szereti, akit akar, hanem akit tud. Most már nagyon tudlak szeretni. És ha te is engem, akkor bizonyítsd be. Mondd nekem úgy, hogy Kistit. Úgy mondom, Kistit. De kétszer mondjad, úgy, hogy Kistit, Kistit. Kistit, Kistit, folytogatták a könnyek az öreg asszony torkát. Úgy, most már elhiszem, hogy szeretsz. Most már merek tőled valamit kérdezni. Kérdezz, Kistit. Azt mondd meg nekem, anyám. Van-e nekem lelkem? A császárné szeméből kiszaladt a könny, ráperdült Kistit hajára. Minden gondolkozás nélkül felelt. Ha fáj, Kistit, akkor van. Akkor jó, anyám, sóhajtott Kistit megkönnyebbülve. Akkor nekem már régen van lelkem, mert régen fáj. Mit gondolsz, a rabszolgáknak is van lelkük? A császárné feje lehanyatlott. Egyetlen egyszer életében. Őt is nevezték testvérüknek, rabszolgák és a rabszolganők. Akkor, amikor Nikomédia püspöke keresztvizet öntött, lefátyolozott fejére, és a szeretet csókjával fogadta magába a gyülekezet. A rabszolgáknak is van lelkük, hiszen a rabszolgáknak egyebük sincs. Kistit a nyakához nyúlt, és ott bíbelődött egy darabig erőtlen kezével. Ügyetlen vagyok. Akaszt ki csak a bullám, anyám. Megvan. Nyisd föl. Egy kis kereszt van benne. Megtaláltad? Igen, felelte a császárné szorongva. Add ide, anyám. Köszönöm. Neked megmondhatom, hogy egyszer egy rabszolgától kaptam én ezt. A tűjehegyén még most is rajta van a vére. Azt is nekem adta. Én is neki adtam az enyémet. Lehetett érteni a szavát. Nem. Nem találom. Nem találom. Mit nem találsz, Kistit? A számat, a keresztet, tedd oda, a számra. Így jó. Köhögött, és most megint megerősödött egy kicsit a hangja. Neked megmondom a nevét. Gránát. Tartsd ide! a füled, virág, gránátvirág. A császárné addig maradt ráhajolva, míg azt nem érezte, hogy hidegülő kezei lecsúsznak róla. Aztán kezeit összetette a takaró felett a mellén, közéjük szorítva a kis feszületet, keresztet vetett a halottra is, magára is, és szólította az orvost. Világosságot! A hold a fák fölé emelkedett, amelyeket könnyű szél borzongatott meg. Talán az étert kereső lélek fölszabadult szárnyainak suhogása, és az ezüst fény öntötte el az oszlopcsarnokot. Kis Titt úgy feküdt benne, mint a bájei romok kék pillangója a bokrok alatt, mikor kialudt a nyár aranyfénye.